Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 21. szemeszterének 4. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 21. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Prónai Szabolcs, a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának végzett okleveles közgazdásza, és 2011-ben itt szerzett doktori fokozatot is. Márka hűségvizsgálatának témakörében. 2006-ban fiatal marketingkutatóként elnyerte az MTA Marketing Tudományi Bizottságának Kürti Pál díját. Kutatásai során főként a márkaválasztás és szimbolikus fogyasztás sajátosságait vizsgálja. Eredményei számos hazai és nemzetközi szakcikkben és konferencia előadásban kerültek bemutatásra. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézetének adjunktusa, az STE Interdisziplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpontjának kutatója, illetve idegenforgalmi és üzleti tanácsadási területen dolgozik, marketing szakterületen. Tisztelettel felkérem, dr. Prónai Szabolcsot tartsa meg előadását.
Nos, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Külön öröm számomra, hogy ilyen sokan eljöttek, és köztük elég sok ismerős arcot látok. Igyekszem olyanok számára is újat mondani marketingből, akik ismerik a marketing területét, és olyanok számára is egy kis betekintést nyújtani, akik még most találkoznak érdemben először vele. Az előadás címe egy eléggé általános, napjaink fogyasztási trendjei a marketing szemüvegén keresztül. Azt szeretném a mai előadásban bemutatni, hogy a marketing inkább egy szemléletmód, és tulajdonképpen olyan területeken is megjelenik, amelyeket elsőre nem is gondolnánk. Egy általános kérdéssel indítom a mai beszélgetésünket, illetve előadást, hogy miért jön létre egy vállalkozás? Ugye a standard válasz szokott erre lenni az ez. Profit szerzésért. Ez lehet egy vállalkozásnak a célja, de nem ez az alapja a létrejöttének. Mi az alapja? Mit csinál minden vállalkozás? Sőt, mit csinál minden egyéni vállalkozó tulajdonképpen? Hát ugye tulajdonképpen ezt, amit itt látunk, vagyis szükségletet elégít ki. Ezért tud létrejönni egy vállalkozás, mert talál valami olyan szükségletet, amit ki tud elégíteni, és ezért az, akinek kielégítik a szükségletét, hajlandó fizetni. Erről szól tulajdonképpen a piac működése, erről szól a vállalkozások tevékenysége, és látni fogjuk, hogy erről szól tulajdonképpen a marketing területe is. Hiszen, hogyha a marketinget megnézzük, mint kifejezést, akkor láthatjuk a szótőnél azt a szót, hogy market, vagyis hogy piac. A marketinggel kapcsolatosan egy általános tévhit szokott az lenni, hogy ez valamilyen reklámmal foglalkozó terület. A tanácsadói munkám során gyakran mondják nekem azt, hogy figyelj csak, kéne itt ennek a cégnek egy kis marketing. Vagy foglalkozz már velünk, mert ránk férne egy kis marketing. És amikor megkérdezem, hogy mi az, hogy rátok férne egy kis marketing, körülbelül azt mondják, hogy kéne valami jó reklám, vagy több pénzt szeretnénk keresni, és akkor van valami ilyen összefüggés a fejben, hogy itt van, amit csinálok, itt van a sok pénz, és a kettő között ott áll a marketing. És akkor ezt kellene valahogy összekötni. Hát a rossz hír az, hogy ez azért nem így néz ki, nem ilyen egyszerű. A marketing tulajdonképpen a reklámozást, mint eszközt használja, de nem erről szól a marketingnek a lényege. A marketing, ha nagyon nyersen akarom lefordítani, akkor azt mondom, hogy piacozás. Piaccal való foglalkozás. Ettől marketing. A kérdés az az, hogy mi az a piac? És nyilván valamennyire megbírjuk fogalmazni. A legegyszerűbb megfogalmazás a piacnak az az, hogy a kereslet és a kínálat találkozása. Ugye Adam Smith, aki a közgazdaságtan egyik első nagy gondolkodója volt, ő mondta azt, hogy onnantól kezdve beszélhetünk gazdaságról, illetve a piacról, hogyha találkozik egymással a mesztelen farmer, meg az éhes szabó. Egy érdekes kép, de hogyha ők találkoznak, akkor beindul valamilyen fajta tranzakció közöttük. Neki is van valami, ami ő neki kell, és ő neki is van valami, ami pedig neki kell. És ezért elkezdenek cserélni, ugye? Nem nagyon más az akkor sem, hogyha a pénzt beiktatjuk a rendszerbe, csak akkor nem kenyeret cserélünk, vagy búzát cserélünk ruhára, hanem búzát pénzre, pénzt ruhára, és vice versa. Na most azzal foglalkozik a marketing, hogy ezekben a piaci tranzakciókban én, mint eladó, hogyan lehetek sikeres. Ennek persze lehet eszköze a reklám, ami hozzásegíthet engem a sikerhez, de lehet emellett számtalan egyéb eszköze, aki foglalkozik a marketinggel behatóbban, az hallott ilyenre, hogy 4P, meg 7P, meg 8P, tehát gyakorlatilag mindenféle P betűkkel haigálóznak a marketingesek. Tulajdonképpen ezek mind-mind eszköz. Ez az egyik megközelítése a marketingnek. A másik megközelítése, ami az én nézőpontomhoz jóval közelebb áll, az az, hogy a marketing az inkább egy szemléletmód. Egy szemléletmód, aminek a középpontjában a piac, azon belül is a fogyasztó áll. Na már most akárhány céggel találkoztam az életemben, mindegyik úgy gondolta magára, hogy fogyasztóorientált, meg vevőorientált. Tehát akkor elindul egy beszélgetés, és mivel foglalkoztok, elmondja, hogy cipőt gyártunk, és mit mondanál a cégről? Hát mi vevőorientáltak vagyunk. Nagyon. És ez mit jelent, hogy vevőorientáltak vagytok? És általában innen jön a nehezebb része a beszélgetésnek, mert akkor mondja, hogy hát érted, hogy nálunk a vevő a király. Azaz, hát hogy akarunk minél többet belőle. Na most ez világos, hogy ez kicsit olyan, mintha a Böllér azt mondaná, hogy ő disznóorientált. Tehát, hogy világos, hogy szereti feldolgozni a sertést, de nem erről szól a dolog. Tehát nem az a vevőorientáltság, vagy nem az a fogyasztóorientáltság, hogy én örülök annak, ha idejön a vevő és elkölti a pénzét nálam. Nem. Ez egoorientáltság. Esetleg profitorientáltságnak nevezhető, de semmi köze a fogyasztóorientáltsághoz. Mai alkalommal arra fogunk példákat látni, hogy mi az, ami valójában a fogyasztóorientáltságot jelenti. Mi az, amikor azt mondom, hogy igen, na ez a cég ténylegesen a fogyasztóval foglalkozik. Ugyanis, hogyha a marketing egy szemléletmód, aminek a középpontjában a vevő vagy a fogyasztó áll, akkor innentől kezdve meg kellene értenem ezt a fogyasztót. Meg kellene értenem, hogy ő mit és miért csinál. Tehát ezzel foglalkozik alapvetően a marketing a fogyasztókkal, azon belül is leginkább a fogyasztók szükségleteivel. Ha a gazdaságot a szükségletek mozgatják, akkor a marketing tulajdonképpen valami nagyon alapvető dolgot csinál, a marketing lenyúl a piacnak a gyökeréig, és elkezd foglalkozni azzal, hogy vajon mit és miért vásárolnak a fogyasztók. Ezt fogjuk tenni mi is. Csak nem annyira könnyű manapság ezt megtenni, hiszen itt Dave Ramsey, akit ne keverjünk össze a Szakács Ramseyvel, ő egy gondolkodó a Dave Ramsey, ő azt írja, hogy olyan dolgokat veszünk, amire nincs szükségünk, abból a pénzből, ami nem a miénk, hogy lenyűgözzünk embereket, akiket még csak nem is szeretünk. Na most egy ilyen piaci környezetben, egy ilyen gazdasági helyzetben kell marketingesként sikeresnek lenni, ilyen környezetben kéne megtalálni, hogy valójában mit is akarnak a fogyasztók. Hát erre fogunk tenni majd kísérletet, és meg fogjuk látni azt, hogy a fogyasztók sokszor nem is azt akarják, mint amit elsőre gondolunk, hogy akarnak. Sőt, van ennél még durvább hírem. Sokszor a fogyasztók nem is azt akarják, amit ők gondolnak, hogy akarnak, hanem valami más van e mögött. No, egy rövid iránymutató arról, hogy mit is fogunk tenni itt az elkövetkezendő 40 percben. Egyrészt a szükségleteket fogjuk áttekinteni, megpróbáljuk valami rendszerbe rakni őket, egy elég ismert keretrendszert fogunk ehhez alkalmazni. Majd az Euromonitor International, ami egy ilyen fogyasztói trendekkel foglalkozó nemzetközi szervezet, tehát aki azt vizsgálja főként nyugati országokban, hogy milyen aktuális fogyasztási változások, milyen aktuális fogyasztási trendek vannak, innen fogok kiemelni néhány érdekes trendet, és ezt fogom bemutatni, amivel meg fogjuk azt tapasztalni, hogy a szükségletkielégítés kezd átalakulni napjainkban, egy picit máshogy néz ki, mint mondjuk akár 10 évvel ezelőtt. Vagyis szükségletekről lesz szó, termékekről, amelyek kielégítik ezeket a szükségleteket. Az egyik a létfenntartás, enni, inni, aludni. A másik a fajfenntartás, erre akar utalni ez a jel. Tehát ez a két alapvető szükséglet, ami a Homo sapiensben is megvan, ezt elég könnyű értelmezni, az már egy valamennyivel nehezebb, mindig viszonylag könnyűnek tűnő feladat, hogy nevezzünk meg termékeket, szolgáltatásokat, amelyek ezt hivatottak kielégíteni. Alapvető szükségleteket hivatottak kielégíteni. Hát azzal nem állok egy nyilván nagy titkot, hogyha az éhséget étel elégítik, és szomjúságot ital, az alvásigényét a matrac, mondjuk, itt már egy pillanatra, ha föltettem volna azt a kérdést, hogy az alvásigényét milyen termék vagy szolgáltatás elégíti ki, akkor nem biztos, hogy így elsőre matracot mondtátok volna. És ez az első fontos pont a mai napon. Azon elgondolkodni, hogy aki matracot akar venni, az tulajdonképpen milyen szükséglet által motivált. Ha valaki volt már életében jó matracárusnál, az nagyon jól tudja, hogy a matracárus nem a matracot akarja eladni. Ennek egyszerű az oka, senkinek nincs szüksége matracra. Hanem mit akar akkor eladni ezek szerint? Hogy a jó matracárus mit csinál? Belépsz az üzletbe, rád néz, és azt mondja, jó napot kívánok, hú, fáradtnak tűnsz. Ki nem? Lehet, hogy mostanában nem tudsz eleget aludni? Ki tud? Tehát, ahogy szokták mondani, hogy manapság az élet olyan, hogy a nap 24 órából áll plusz az alvás. Tehát persze, hogy nem tud. Hát lehet, hogy eleget alszol, csak nem elég a minőségi alvásod. Bár látom, hogy páran most bepótolják. De egy matrac egyébként sokkal minőségibb alvást tud biztosítani. Tehát nem minőségi az alvásod. És akkor innen jön a jó matracárus, az elkezdi lenyomni a gázkart, és azt mondja, hogy gondoljunk csak bele egy pillanatra abba az egyszerű ténybe, hogy az ember tovább bírja étel nélkül, mint alvás nélkül. Hamarabb meghal, ha nem hagyják aludni, mintha nem adnak neki enni. Ehhez képest számoljuk, hogy mennyi pénzt költesz kajára, és milyen kevés pénzt költesz a minőségi alvásra. Hát ez szégyen. Saját magaddal nem törődsz eléggé, és történetesen ez a matrac hozzásegít ahhoz, de nem a matracról szól a dolog, rólad szól, meg a jó alvásról, meg az élethez való jogról szól, meg ilyen nagyon nagy kitágított ideákról szól, mert tudom, hogy erre van szükséged, minőségi alvásra van szükséged, jó érzésre a hétköznapokban, boldogságra van szükséged. Ha ez által vagy motivált, ha ehhez tudom kötni a termékemet, akkor meg fogod venni a matracot. Jó. Ezek tehát az alapvető szükségletek, amelyekkel foglalkozik Maslow, de ha azt megnézzük, hogy ezen a téren is találunk változást napjainkban. Ez az említett Euromonitor International kutatása. Ennek egy részét emelte mindenki. A kék csík, vagy ilyen szürkés kék csík mutatja a 20-29 év közé eső válaszadóknak a válaszainak az arányát, a narancsárga pedig a teljes mintának az arányát. Két kérdést emeltem ki. Az egyik az, hogy úgy érzem, választásaimmal és döntéseimmel tudok változtatni a világon. Egyrészt az emberek több mint fele így gondolja, tud hatással lenni, különösen a fiatalok így gondolják. Tehát jobban kedvelem azokat az ételeket, melyek nem tartalmaznak állati összetevőt, tehát vegetáriánus vagy esetleg vegán életmódot folytat. A válaszadóknak kb. 10%-a, hát ez nem tűnik, bocsánat, kb. 15%-a, ez nem tűnik olyan soknak, de ha érzékeltetni akarnám ezt az arányt, akkor azt mondom, hogy a hét minden napjára jut egy vegetáriánus, mondjuk egy étteremben. Így már azért viszonylag többnek tűnik. Vagyis úgy tűnik, hogy az étel, minthogyha kezdene elszakadni ettől a fiziológiai szükséglettől. Gondoljunk bele abba, hogy aki bemegy egy, nem akarok márkanevet mondani most ezen a téren, hogy milyen pékségbe, és 400 forintért megvesz egy 16 magvas, kézzel őrölt, nem tudom, öregasszony feje alatt kovászolt zsömlét, akkor ő vajon azért ment oda be, mert éhes volt? Nem. Ő azért ment oda be, mert valami olyan dolgot szeretett volna magához venni, ami az egészséghez hozzásegíti, ami mutatja az ő jólétét, saját maga felé is demonstrálja azt, hogy ő odafigyel magára, hogy van egy olyan szint, hogy megengedheti magának, hogy 400 forintért vegyen egy zsömlét. Tehát kezd elszakadni innen. Ugyanígy, amikor azt mondom a húsra, hogy köszönöm, nem, vagy ahogy egy havarom egyszer fogalmazott, hogy nem azért másztam fel a táplálékránc csúcsára, hogy lemondjak a húsról. Tehát lemondok róla, ez első ránézésre azért nem egy fiziológiai szükséglet által generált döntés. Tehát kezd az étel, az élelmiszer egyik legalapvetőbb szükségletkielégítési termék is elszakadni ettől. No, de megyünk tovább. Kettes szint. Ugye azt mondtam Maslow, hogy ha ez kielégítés nyert, akkor jön a következő szint, ami motivál. Fiziológiai szükséglet. Pipa. Tehát kapok enni, inni, aludhatok, van kivel aludnom, és ez kielégítés nyert, elkezd motiválni a biztonsági szükséglet. Tehát valahogy nem jó nekem, hogyha én ezt az egész evés, ivás, alvás és egyéb dolgokat egy padon tudom megtenni a város közepén. Érzem, hogy szükségem lenne valamilyen védő hálóra. Mi lehet ilyen, ami a biztonsági szükségletet elégíti ki? Ágy. Az nem. Vagy ház. Bocs, azt mondtad, igen. Ház. Más egyéb. Ugye a biztonsági szükségletek tekintetében először jól lehet tisztázni azt, hogy mitől fél az, aki fél. hiszen a biztonsági szükséglet tulajdonképpen a félelmet hivatott ellensúlyozni. Hát, hogyha félek mondjuk ilyen társadalmi veszélyektől, ugye ez jelenleg az USA-ban egy elég aktuális kérdés, akkor a fegyver. Ugye a fegyvertartás jelenleg az USA-ban az egyik irányelv, hogy a tanárokat fel kell fegyverezni, mert a társadalmi veszélyek ellen így kell a biztonsági szükségletét kielégíteni mondjuk a tanulóknak. Ha attól félek mondjuk, hogy feltörik a laptopomat, akkor víruspajzsot kell használnom. Ha attól félek, hogy simán történik velem valami baleset, akkor milyen szolgáltatást kéne igénybe vennem? Biztosítást. Ugye egy ismerősöm, aki biztosítási ügynök, fogalmazott egyszer úgy, hogy furcsa szakma ez a miénk, mert ami másnak rossz, az nekünk jó. Mondom, ezt hogy érted? Hát, hogyha van valamilyen látványos káresemény, akkor ez mindenkinek rossz, de az biztos, hogy ez a fajta káresemény, legyen mondjuk jégkár, a következő időszakban sokkal nagyobb biztosítási kötést fog elérni. Tehát mindenki akkor, ha látták, hogy volt jégkár, onnantól kezdve mindenki arra akar biztosítást kötni, hiszen elkezdenek ettől félni az emberek. Elkezdenek próbálni ezt a szükséget valahogy kielégíteni, szeretnék úgy érezni, hogy ők biztonságban vannak. De ide tartozik az is, hogyha én riasztókészüléket szerelek fel a házamba, de az is, hogyha testtört fogadok. Azt láthatjuk, hogy általánosságban a félelem az generál bizonyos fajta fogyasztói reakciót. De van ennek egy érdekes megnyilvánulása, ezt demonstrálja ez az ábra. A clean consumer jelenség, hát ezt nem nagyon fordították még le magyarra, ezt körülbelül ilyen tiszta fogyasztóként tudnánk lefordítani. A clean consumerek azok a fogyasztók, akik távol tartják magukat az egészségtelen dolgoktól. Ugye régen straight edge-nek hívták ezt a fajta irányvonalat. Ők azok, akik nem isznak alkoholt, nem fogyasztanak semmilyen tudatmódosítót, nem esznek egészségtelen ételeket, és bármennyire meglepő ezt itt egyetemisták előtt mondani, egyre nagyobb a számuk a fiatalok körében. Tehát van, aki nemet mond a sörre, vagy nemet mond az alkoholos sörre. Ezt mutatja itt az ábra. 2011-es bázisról indulva mutatja a sörpiac növekedését. A kék, megnyugtatóan fekvő vonal a sima sörök értékesítése, nagyjából stagnál ugyanazon a szinten. A piros az alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú sörök értékesítésének aránya. És itt még nincs vége a történetnek. Angliában és az USA-ban számtalan olyan szórakozó hely szárnyalt az elmúlt egy-két évben, ahol nem árulnak alkoholos italokat, hajnalig tart a bulizás, ami pilátesszel van összekötve, salátát fogyasztanak, úgy érzem, hogy még nem érett meg mindenki erre itt a közönség soraiban, salátát fogyasztanak, és egészségesen buliznak, ha van ilyen kifejezés. Tehát van egy olyan fogyasztó réteg, aki ezt teszi. Miért? Miért viselkednek így? Azért, mert úgy gondolják, hogy veszélyes dolog egészségtelenül élni. Veszélyes dolog alkoholt fogyasztani, veszélyes dolog különböző egyéb tudatmódosítókat fogyasztani, káros dolog egészségtelen ételeket fogyasztani, és az egész pláne, hogy igazuk van. Tehát tulajdonképpen a mi szemüvegünkön keresztül első ránézésre ők legalábbis furcsán, vagy nem úgy viselkednek, mint egy átlag egyetemista Magyarországon. Viszont ez egy olyan szegmens, amire egyre több gyártónak figyelemmel kell lennie. Jól demonstrálja ezt az, hogy a világ egyik vezető sörgyártója, aki mindig is keményen, maszkulin módon, férfiasan pozícionálta a saját márkáját a Heineken, non-alkoholik termékkel jelent meg a piacon. Tehát alkoholmentes sörrel jelent meg a Heineken is a piacon, aki ezelőtt mondjuk 8 évvel kiröhögte minden versenytársát, aki alkoholmentes termékekkel jelent meg a piacon. Tehát a marketing szemüvegén keresztül, ha látom ezt a trendet, akkor azt kell látnom, hogy igen, ráadásul azért érdekes ezeket a trendeket, mondjuk a 2018-as fogyasztási trendeket nézni az Euromonitoron keresztül, mert ezek nyugat-európai, észak-amerikai trendek. De itt jön jól az, hogy kis hazánk egy picit le van maradva még. És ebből adódóan az a trend, ami itt megjelenik, az körülbelül 3 év múlva meg fog jelenni nálunk is. Tehát, hogyha én ezekre már most felkészülök, akkor tudom azt, hogy ezeknek a trendeknek lesz jelentőség. Hát, ha megnézzük a menükínálatot egy menüzős étteremben manapság, szinte mindenhol van vegetáriánus menüválaszték. Ezelőtt 10 évvel sehol nem volt. Azért, mert azt mondták, hogy ha valaki bejött, hogy szeretne vegetáriánus, akkor azt mondták, hogy akkor kisebb adag lesz a hús, vagy akkor dupla krumplit lakunk, jó lesz az neki, nem érdemes rájuk külön pozícionálni. Nőtt ez a szegmens, szintén néhány év késéssel, de megjelent a nemzetközi trend. Oké, harmadik szint, tehát van nekem enni, inni, aludni lehetőségem, ráadásul ezt biztonságos körülmények között tudom megtenni, be vagyok zárva egy apartmanba, senki nem bánt, nem leselkedik rám veszély, de érezzük, hogy ez így nekem nem jó, ez így nekem nem elég. Következő szükséglet szint kezd el motiválni, ez a szociális szükséglet. Ugye Aronson, a híres szociálpszichológus mondta azt, hogy az ember az egy társas állat, vagy szociális állat, ami elsőre nyersnek tűnik, mint kifejezés, de így van, az ember nem élhet társaság nélkül. Fontos számára a társas szükséglet kielégítése. Vegyük észre, hogy a társas szükséglet kielégítése egyébként nem annyira bonyolult dolog, hiszen páran jelenleg is éppen ezt teszik, sőt, bizonyos értelemben mi most mind egymást szociális szükségletét elégítgetjük így ki, oda-vissza. Közösségben lenni az társas szükséglet kielégítés jelent. Jól érzi magát az ember akkor, hogyha beszélgethet valakivel. A társas szükséglet igényét jól föl lehet egyébként akkor ismerni, hogyha én most megkérdezem azt tőletek, hogy vajon minden szegedivel jóban vagytok? Minden szegedit ismertek, és minden szegedinek örültök? Értelemszerűen nem. Na de akkor miért van az, hogyha fönt vagy Pesten és az IKEA-ban vásárolsz, és valakivel ott elkezdhetek beszélgetni, és te én szegedi vagyok. Én is! Szia! Megörülök neki! Sőt, hogyha ezt az egész beszélgetést áthelyezzük az USA-ba, és én Manhattanben összefutok valakivel, és hallom, hogy magyarul beszél, meg ő, szia, te, honnan, Debrecenből, Szegedről! Nem szeretek minden debrecenit, de azt ott éppen hirtelen elkezdem szeretni. Van bennem egy erős kötődés ehhez a csoporthoz. Persze, jó, legyünk annyira realisták, hogy azért én az életemben, amikor megfordultam külföldön, ez a valóságban néha úgy történt, hogy ne beszélj, vannak magyarok is. Tehát, hogy nem mindig üljünk az étterem másik végére, mert hallottam, hogy magyarok. Meg, aj, de rossz, most már repülőtéren itt vagyunk, az most már Budapestre menő gép, itt már megint tele lesz magyarra. Tehát nem minden esetben igaz ez természetesen, de az alapvető érzés, hogyha hasonlóval találkozok, az ez, ez egy pozitív dolog. Érzek valami hasonlóságot, valami csoporthoz tartozást. Tehát ez egy elég alapvető szükséglet az emberen belül. Na kérdés az, hogy hogyan lehet ezt kielégíteni. Hát az egyik, amiről már beszéltünk, simán társalgunk, beszélgettünk, egymás társaságát keresünk. A másik variáció, ahogy ezt ki lehet elégíteni, az mi? Hogy manapság? A család még itt, látom, hogy páran, meglepően kevesen elégítik így most a szükségletüket. Így van, nyomkodom a telefonomat, nincs szükségem interakcióra, ilyen interpersonális interakcióra, simán csetelünk. Tehát ez a tipikus dolog, leülünk egy négy fős asztal köré, és akkor ott csetelünk együtt, ha végülis együtt vagyunk, de ha elraknánk a telefon, nagyon nehéz mondjuk gifet beszúrni az élő beszélgetésbe, tehát sokkal szellemesebb tudok lenni így. Van-e érdemi különbség a kettő között? Hát értelemszerűen van. Marketing szemüvegén keresztül is van érdemi különbség a kettő között. Míg a sima beszélgetéshez nincs szükség fogyasztásra, nincs szükség termékre, nincs szükség okostelefonra, okostelefon előfizetésre, stb. Még a közösségi média használat esetében van, persze ingyenes az internet, hogy ne lenne az, ha van egy 100 000-es telefonod, meg egy 5 000 forint per hós előfizetésed, onnantól kezdve ingyenes. Vegyük észre azt is, hogy az, hogy mi ingyenes, meg mi nem, az nem csak attól függ, hogy miért kell forintokat fizetni. A közösségi média használat jelentős részén nem forintot fizetsz, simán az adatoddal fizetsz. Simán a nyugalmad megzavarásával fizetsz. Simán azzal fizetsz, hogy innentől kezdve tudják, hogy te miket kedvelsz, és célzottan tudnak a marketingesek téged támadni. Jól is teszik, jelzem, de innentől kezdve az adataimmal simán fizetek érte. Tehát azt mondom, hogy onnantól kezdve, hogy szociális szükséglet kielégítés elszakad az alapvető humán beszélgetéstől, átkerül egy új platformra, akkor nyitottunk egy új fejezetet. És ha megnézzük azt, hogy mondjuk itt országonként mennyire használják a közösségi médiát, itt a kérdés az volt, hogy legalább egyszer, hány olyan ember volt, aki legalább egyszer használta a közösségi médiát az elmúlt egy hétben. Nem az elmúlt egy hónapban, az elmúlt egy hétben. Tájföld vezet 88%-a az embereknek, majd Brazília, Indonézia, Kolumbia, a sor végén kullog mondjuk Japán, Németország, pedig valószínűleg van internet hozzáférésük, valószínűleg van okostelefon Japánban és Németországban. országban, de mégis többet használják mondjuk a tájföldek, brazilok, indonézek. Miért? Miért használják ezt többet? Hát valószínűleg összességében magasabb az általános interakciós szintjük. Többet kommunikálnak egyébként is, ergo többet kommunikálnak közösségi médián keresztül is. Vagyis valóban azt láthatjuk, hogy a kommunikáció minél intenzívebb, annál intenzívebb a közösségi média használat, és ezek szerint transformálódik a hagyományos közösségi média használat egy újfajta közegbe. No, még érdekesebb az, hogyha megnézzük, hogy mire lehet használni ezt a közösségi médiát. A szociális online térben történő összekapcsolódás mire ad lehetőséget? Hát nem tudom, hogy kinek mondanak ezek a hashtagek valamit, hashtag MeToo, hashtag Je suis Charlie, hashtag Ice Bucket Challenge. Ugye a többségnek szerintem a háromból legalább az egyik mond valamit. Hashtag MeToo, ez mi volt? Vagy mi ez? Ugye a tavalyi évnek azt mondják, hogy ez az egyik legnagyobb társadalmi jelensége. Ugye a zaklatás ügyek kapcsán a Kevin Spacey-től kezdve számos olyan nagyon népszerű emberről rántották le a leplet, akik zaklatást követtek el kollégáikkal szemben, akik korábban érinthetetlennek tűntek. És sorra álltak fel az emberek, hogy engem is zaklattak, engem is, és elindult a hashtag MeToo mozgalom, és ráadásul nem az volt, hogy engem is zaklattak a múlt héten, hanem engem is zaklattak 23 évvel ezelőtt. Olyan dolgok, amik 23 évvel ezelőtt történtek, nem kerültek eddig felszínre, mert nem volt meg ez a fajta közösségi kommunikációs lehetőség, ami most megvan. És innentől kezdve úgy tűnik, hogy a társadalom, vagy a közösség egy új fegyvert kapott a kezébe. Egy új fegyvert, amit használhat arra, hogy kiálljon bizonyos társadalmi ügyekért, szolidaritást vállaljon mondjuk terrortámadás áldozataival, vagy egy jó ügyért egy vödör jeget öntsön a fejére, legyen ez bármennyire is furcsa, mégis jelentős összegeket tudnak ilyen formán, mondjuk jó irányába terelni. Sőt, manapság jutottunk oda, hogy a fogyasztók olyan területen, olyan szinten is tudnak változást elérni, korábban elképzelhetetlen volt. A change.org nevezetű oldal, ez a világ legnagyobb petíciós platformja. A change.org-on, ha indít valaki egy petíciót, és azt felkapják a fogyasztók, akkor egy idő múlva a cégeknek arra figyelniük kell, például a Delta légitársaságnak meg kellett tiltania azt, hogy vadász trófeát vigyenek a repülők fedélzetére, akár teherszállító repülőik fedélzetére, mert 160 ezer ember aláírta a petíciót online. És akkor bekopogtak a Deltának a PR-osához, hogy Frank, vagy rossz hír. Hát van 160 ezer ember, aki nem ért velünk egyet, és ráadásul ezt mondjuk másik 26 millió látja, hogy 160 ezeren nem értnek velünk egyet, valamit mondani kéne. Na most Frank ezért kap annyi fizetést, amekkora fizetést kap, hogy erre azt mondta, hogy jó, itt egyetlen lehetőség, vagy azt kell mondjuk, hogy oké, elfogadjuk, amit ők kérnek. És mit látunk? A fogyasztók diktálnak egy multicégnek. A Nestlé szintén 2 vagy 3 nappal ezelőtt szorult arra, hogy PR módon, egy PR cikkkel reagáljon egy fogyasztói felvetésre. A cégeknek el kell kezdeniük kommunikálni a fogyasztók felé, el kell kezdeniük figyelni rájuk, hiszen ők elkezdtek összekapcsolódni. Tehát a közösségi média egyik részről tönkreteszi, vagy átformálja a hagyományos ember-ember közötti kapcsolatot, másik részről egy olyan erőt képvisel, amivel már nem lehet szembe menni. Innentől kezdve, aki erre nem figyel, az tulajdonképpen a saját piacát veszíti el rövid időn belül. Sőt, ezek a fogyasztók nem csak azért kapcsolódnak össze, hogy cégekkel csináljanak valamit, hanem azért is, hogy egymással. A sharing economy, vagy megosztó gazdaság, vagy szolidáris gazdaság, sokféle nevet találunk erre, azt jelenti, hogy én már nem feltétlenül egy cégtől akarok megvenni egy terméket vagy egy szolgáltatást, hanem kölcsön kérem tőled, mint másik fogyasztótól. Az Airbnb, vagy Couchsurfing szolgáltatás ugye azt jelenti, hogy van egy lakásom, amit kiadok, és más fogyasztó jöhet ide, de én nem feltétlenül vagyok, sőt általában nem vagyok for profit szereplő, simán megengedem valakinek, hogy itt aludjon a lakásomban, vagy az egész lakást átadom neki, vagy egy részét átadom. Ugye Oscar, telekocsi, más országokban Uber. Jól tudjuk, hogy miről szól. Alapvetően civil, legalábbis onnan indult, hogy civil emberek megosztják mondjuk a kocsikban lévő szabad helyet. Sőt, egész érdekes formáit látjuk a sharing economy-nek. Megosztom a ruhámat, mert vettem egy esküvői ruhát, és jó esetben nem lesz erre máskor szükségem. Megosztom egy estei ruhát, megosztom. Megosztom a kertet, co-gardening, közösen művelünk kertet. Sőt, megosztom az én műszaki kapacitásaimat. Az USA-ban van arra vonatkozó program, hogy bebírom jelölni azt, hogy én itt ebben a városban, tök mindegy, Philadelphiában lakom, és tök jól tudok IKEA szekrényeket összeszerelni. Aki IKEA szekrényt akar összeszerelni, az megpingel engem, a körzeten belül átmegyek, és 10 dollárért összeszerelem neki, vagy arrébb viszem a kanapéját, vagy bármi. Egymástól veszünk szolgáltatást ilyen formában, ez eljut egész odáig, hogy kutya megosztás. Szintén van rá külön alkalmazás. Van egy kutyám, de elviheted sétálni, ha akarod. Nem kell, hogy legyen saját kutyád, mert ugye elég sok nyűg van vele, de nem tudom, mikor lesz ez a gyerek megosztás. Tehát kicsit ringathatod, esetleg egy kis szoptatás belefér, de volt korábban, hogy a tejtestvér, ugye ez valahol ennek egy ilyen analóg verziója. Tehát elkezdem megosztani, és rájövök arra, hogy ha szorosabb köztünk a háló, ha jobban össze vagyunk kötve, akkor ez jobban tetszik nekem, mint amikor cégtől kértem valamilyen szolgáltatást. És mondhatnánk azt, hogy hát mi ebbe az újdonság, hát eddig is a Balaton mellett végigmentünk mindenhol, Zimmerfrei volt kiírva, mi az újdonság ebben az Airbnb esetében? Hát nem csak az, hogy a platformon összeköti ezt, hanem az, hogy egymást tudják értékelni az emberek. És olyan dolog történik, ami korábban sose történt. Hogy értékelik nem csak a szállásadót, mert az eddig is megvolt, hogy a hotelről valamit mondanak, hanem a szállást igénybevevőt is. Az Airbnb esetében mondhatom azt, hogy köszönöm szépen, én nem kérek ebből az emberből, mert rossz az értékelése, vagy simán csak kevés az értékelése. Megmondhatom, hogy ki jöjjön be a lakásomba, megmondhatom, hogy kinek adom oda a kutyámat, vagy kinek adom oda a kertemet, hogy ő is művelje. Két irányúvá vált az értékelés, és ebből a viszonyból, hogy cég-fogyasztó, egy ilyen viszony lett. Fogyasztó-fogyasztó, és ami ennél még érdekesebb, hogy a cégek is innen egyre inkább ilyen helyzetbe kerülnek. Ha megnézzük a cégek jelenlegi, a nagy multicégeknek a jelenlegi kommunikációját, az arról szól, hogy beszélgessünk, kommunikáljunk egymással. Ezelőtt 10 éve ki akart beszélgetni egy céggel, semmi értelme nem volt. Ez volt a viszony, jelenleg oda jutottunk el, hogy minden csatornát erre próbálnak használni, a légitársaságok a Twitteren kommunikálnak a vevőikkel, és megkérik, hogy beszélgessenek, legyenek ők társak, partnerek ebben az egészben. Megkérik, nagy sportszergyártók megkérnek téged arra, hogy tervezd meg a saját cipődet, tedd elérhetővé mások számára. Elkezdünk ilyen viszonyban kommunikálni. Oké, szociális szükséglet. Megyünk tovább. Fiziológia pipa, biztonságban is vagyok, beszélnek is velem. Mi az, ami még kellhet nekem? Elérünk a legizgalmasabb részhez, az önbecsülés. Az önbecsülés ugye azt jelenti, hogy ne csak kommunikáljanak velem, hanem szépeket mondjanak nekem. Ismerjenek el, kapjak sok lájkot. Ez jó érzés. Tehát ugye a lájkvadászat az erről szól. Megosztok egy képet és várom, hogy 11, 21. Éreztem, hogy jobb, hogyha nem én csinálom a fényképet, meg ha ezt a filtert rakom rá, mert hogy jönnek a lájkok. Most az nem érdekes, hogy amúgy ez a hely egy pocsék rossz élmény volt, de jó kép készült róla, nem? Tehát volt olyan, hogy valaki a diplomájának a végeredményéről más számot posztolt. 4-es, tehát 5-öst írt. Végül is a közösségi médiában innentől kezdve 5-öst kapott. Tehát egy másik világot tudok teremteni saját magam számára. Az önbecsülés kapcsán fölmerül ugyanaz a kérdés, amit eddig feszegettünk, milyen termékek és szolgáltatások elégíthetik ki ezt a szükségletet. Önbecsülés szükséglet. Tehát itt valamilyen lájkokra, meg ilyen válveregetésre, meg ilyen érmekre, meg ilyenekre gondolnánk, és közben nem. Közben azt láthatjuk, hogy a márkák jelentős része ezt, konkrétan ezt a szükségletet célozza meg. Mutatok itt egy példát ehhez. Egy pillanatra ki kell, hogy lépjek a PPT-ből, és el kell, hogy indítsak egy videót nektek. Azt szeretném kérni, ez egy ismert magyar reklám, kicsit régebről, 2011-ből. Azt szeretném kérni, hogy figyeljetek különösen a szövegre, amit mond az úriember.
Hello, lányok! Nézzetek a pasitokra, aztán rám, újra a pasitokra és újra rám. Ő nem én vagyok. De ha az új Old Spice Danger Zone-t használná, legalább az illata ugyanilyen lenne. Nézzetek le, aztán föl. Hol vagytok? Egy jakton a férfi valakinek az illata olyan, mint amilyen a pasitoké is lehetne.
Mi van a kezemben?
Egy osztriga, benne kétjegy egy szuperkoncertre. Nézzétek, a jegyek gyémántok. Bármi megtörténhet, ha egy férfinak Old Spice illata van. Egy fehér lovon ülök.
No, nyilván erősen eltúlzott a dolog, de azért egy-két érdekességet találhatunk az önbecsülés szükséglet kielégítésre vonatkozóan. Mi volt a megszólítás? Hello, lányok! Nem ők a célcsoport. Hát ez egy férfi tusfürdő. Miért azt mondja, hogy hello, hello lányok? Aha, A variáns, lányok veszik a fiúknak. B variáns. Így van, a lányoknak akarnak tetszeni. Ahogy szoktam mondani, hogy ha nem lennének nők a világon, itt ugye a nőnap környékén ez egy különösen borzalmas elképzelés, ha nem lennének nők a világon, akkor a férfiak meg lennének tisztálkodás és borotválkozás nélkül. Ezt jól mutatja az, ha megnézzük a health and beauty szegmens, tehát az ilyen tisztálkodási szerek piacának a termékeit. Hogy néz ki egy női hajápoló termék család? Sampon, balzsam, hajvégápoló, hajsimogató, feszességadó, fejbőrápoló. Hogy néz ki ugyanez a férfiaknál? Sampon. Még ennél is jobb. Sampon és tusfürdő. Kettő az egyben. Ugye van a három az egyben, sampon, tusfürdő, borotválkozásra is jó. Tehát én várom az öt az egyben, tehát sampon, tusfürdő, borotvahab, fogkrém, cipőpaszta, tehát hogy mindent egy piszokkal el lehet intézni, és miért? Jól mutatja azt, hogy a férfiak számára nagyjából a tisztálkodás az egy ilyen szükséges rossz, tehát az ilyen intenzívebben használt területeket át kell egy kicsit mosni, és ennyi. Tehát nem jelent különösebben saját maguk számára, ez olyan nagy szükségletet. Nyilván tisztelt a kivételnek, természetesen van bőven, sőt egyre több az új férfi trendje az pont erről szól, hogy egyre több a magára igényesen adó férfi. No de, akkor ezek szerint a férfiak jelentős része a nők miatt használja ezeket a termékeket. Ugye az Old Spice-nak a fő versenytársa az Axe, ugye az Axe az Unilever által gyártott márka, a PG által gyártott márka az Old Spice. Ugye az Axe Desodor kezdte el ezt az utat, és az Old Spice állt be mögé. Mi ennek a lényege? Mire jó az Axe Desodor? Így van, csajokat fölszedni, csajozásra jó. Pedig hát Desodor, testszag elleni. Nem kellene, hogy feltétlenül ilyen funkcionális kapcsolat a kettő között. Nyilván valamennyi van, tehát nehezebb büdösen csajozni, vagy egy más szegmens lehet elérni, ami egy kevésbé népszerű. De világos, hogy minimális kapcsolat van a kettő között, mégis az egész márka pozícionálása erre épül. Ahogy egyszer felhívtam egy haveromat, mondom, szia Attila, hol vagy? Te, befújtam magam Axe-szal, ülök a 9-es trollin egy páros ülésen, és várom a hatást. Tehát, hát, ha leül mellé valaki, hát, ha hat erre. Ugye az Old Spice, ami hagyományosan, ilyen férfiasan tökéletes, erre nem emlékezhettek, mert ez kb. 20 év ezelőtti reklám, férfiasan tökéletes, maszkulin jellemvonások voltak, átmegy ebbe a hogy mondjam, önbecsülést célzó irányba. Hiszen Axe Desodor, kinek kell? Milyen fajta férfiaknak? Jó pasinak vagy nem jó pasinak? Nem jónak, persze, hát a jó pasinak nem kell. Anélkül is megy. A nem jó pasinak viszont jól jön ez a kis segítség. Vagyis, miről szól ez a dolog? Ha én el tudom veled hitetni azt, hogy nem vagy kellően jó pasi, és azt mondom, hogy az önbecsülésedet lenyomom, másképp fogalmazom, az önbecsülés szükségletedet fölpiszkálom, hogy szeretnéd, hogy fölkerüljön az önbecsülés, hát nőjön, akkor innentől kezdve elkezd működni a dolog, mert azt mondom, hogy úgy érzed, hogy nem vagy elég jó pasi, itt egy termék, amivel jobb pasi lehetsz. A reklám pontosan erről szól. Hogy mit is mond? Hogy néz ki a narratíva? Hello lányok, nézzetek a pasitokra, aztán rám. Képzeljük el a szituációt, tehát, hogy ül a pár, vasárnap otthon, a srác kicsit megpihenne, hosszú hét volt, ivott egy sört, lekajált egy picit magát, és nézzetek a pasitokra, aztán rám. Újra a pasitokra, újra rám. Ő nem én vagyok. Nem. Láthatóan nem. Ugye az önbecsülés húz lefele. De legalább az illata lehetne ilyen, mint az enyém, ha Old Spice Danger Zone-t használna. Jelzem, az amerikai reklámban ennél markánsabban fogalmaznak. Ott azt mondják, hogy lehetne ilyen, ha abba hagyná a női illatú tusfürdők használatát. Mert ugye azért legyünk őszintén, ez is megesik, hogy minden jó lesz ez. Ezzel a balzsammal gyorsan itt megfürdök, és akkor túl vagyunk rajta. Tehát egyértelmű az önbecsülést veszi célba egy olyan termék, ami elsőre nem is úgy tűnik, hogy ezt a szükséget elégíteni ki. Kezdjük érezni ezt, hogy valóban a szükséglet el tud válni attól, mint amit elsőre gondolunk róla. Na de ne csak a férfiakkal legyünk ilyen kegyetlenek. Nézzük meg a hölgyek esetében ez hogyan működik. Hogyha azt nézzük, hogy globális növekedés van a health and beauty piacon, tehát a szépségápolás is, kozmetikai piacon növekedést látunk. Itt én kettőt emeltem ki, a vitaminok és étrendkiegészítők, illetve az anti-agers, tehát ez a öregedésgátlók piaca. Ugye a kék szín a 2012-es összeértékesítési mennyiség milliárd dollárban, a narancsárga pedig a 2017-es. Lehet látni, hogy ez növekszik. Egyre több olyan dolgot használnak az emberek, amitől szeretnek szebbek lenni. Világos, az anti-agers az elsősorban női szegmens céloz meg. Előre bocsájtom, hogy minden jelenlévő és minden tévénéző kivétel. De nem tudom megállni azt, hogy ne tegyem fel a kérdést, hogy miért használnak a hölgyek kozmetikumokat. Pusztán marketinges szemmel megnézve. De szépek legyenek, valami ilyesmit hallottam. Igen, mondhatjuk azt, hogy szép még, ha kicsit kedvesebb, akkor azt mondom, még szebbek legyenek. De hogyha maradok annál verziónál, hogy szépek legyenek, ez elsőre egy jó hangzó válasz, de ha ugyanezt a mondatot elolvasom visszafele, akkor nagyon rosszul hangzik. Mert azért használnak kozmetikai szereket, hogy szépek legyenek, mert kozmetikai szerek nélkül nem szépek. Hú, ez így viszont erősen hangzik. Pláne, ha ezt ugyanígy végigjátszom a szájvízzel, a dezodorral, a lábszőrtelenítő zselével, és mindezekkel, akkor azt mondom, hogy hát mert ezek nélkül nem szépek, szőrösek, büdös szájúak. Vagy kidobott pénz, amit erre költenek. Ijesztő helyzetet látunk. Ha kellően le tudom nyomni az önbecsülésedet, akkor elkezdesz vásárolni olyanokat, amikre amúgy nem biztos, hogy szükséged lenne. És akkor itt jön az összeesküvés elmélet, hogy na hát igen, a nagy multi cégek tönkreteszik az önbecsülést. Á, dehogy is. Nem kell nekik. Megteszik helyettük. Kik? Ugye hagyományosan azt mondtuk, hogy hát a reklám teszi tönkre. Aztán a hollywoodi filmek teszik tönkre. Ki néz manapság hollywoodi filmet? Senki. Sorozatokat nézünk. A sorozatok miért teszik jobban tönkre az önbecsülést, mint egy hollywoodi film? A hollywoodi filmben engem nem zavart, hogy John McClane vagy Bruce Willis a Nakatomi toronyházba szétlövi a terroristákat, mert az tőlem távol van, tehát oké, ő egy kicsit vagányabb, mint én, na jó. De az, amikor egy sorozatban, amit a jó barátok kezdett meg, átlag emberek néznek ki jobban, mint én, és sikeresebbek, és jobb az életük, és érdekesebb a világuk, mint nekem, na az már úgy jobban zavar, mert közelebb van hozzám. Tehát ezek a sorozatok, amik átlag emberekről szólnak, legyenek ezek az ilyen így jártam anyátokkaltól kezdve, Breaking Bad-en keresztül, kvázi átlag emberek, de akár egy bizonyos szakmát betöltők, tehát Grace Klinika, meg Vészhelyzet, meg CSI, akik bizonyos szakmát töltenek be. Hát nem tudom, hogy találkoztatok-e már helyszínelővel, mondjuk egy baleset után, de tehát nem miniszoknyában jelenik meg, érthető módon. És nem ilyen horációkény szemüveget levevős stílusban, hanem a munkáját végzi, mert jó szakember. De világos, hogy elkezdik közelebb hozni hozzánk ezeket az imázsokat, és ez innentől kezdve elkezd zavaró lenni, mert úgy tűnik, hogy ez már nem áll tőlem annyira már távol ez a világ, de ehhez képest nagyon máshogy néz ki, sokkal sikeresebb, színesebb, érdekesebb. De még ez nem az út vége, mert nem is a sorozatok teszik tönkre az önbecsülésünket, megcsináljuk mi azt saját magunknak. Hogyan? Engem az se zavar annyira, hogy az X sorozatban az az ember jobban néz ki, mint én, vagy érdekesebb az élete. Mi zavar engem igazán, tudjátok? Amikor végignéztem, és azt láttam, hogy a Szemét Lajos, érted, a volt osztálytársam Tájföldön van. Hát érted, azt sem tudom, hol van Tájföld, és ő meg ott van. Az Erikának a gyereke diplomát kapott, az én fiamat most rúgták ki a szakközépből. Józsi salátát eszik, én meg lehettem magam a pörkölt, ami odaégett. Tehát, hogy na ez már kezd zavarni. És hogyan reagálok erre? Ha egyszer ebbe a büdös életbe odakerülök egy naplementéhez, azonnal egy fehér bor és egy fénykép. Egy újabb kemény nap a munkahelyen, mert eddig én sárgultam az irítségtől, most ti fogtok. És ezáltal én is tökéletesen részese vagyok a rendszernek, ahogyan tönkretesszük egymás önbecsülését, ebben próbálunk így letaposni mindenkit, én vagyok följebb, nem, vagy mindjárt én följebb leszek egy kicsit, és innentől kezdve a gyártóknak más dolguk nincs, mint azt mondani, hogy hát látom, eléggé lentre kerültél, mit szólna egy termékhez, egy kicsit följebb gyere. És működik a dolog. Az önbecsülés szükséglete innentől kezdve az egyik legáltalánosabban célzott szükséglet. Ráadásul van egy nagyon-nagyon hálás tulajdonsága, szemben mondjuk a fiziológiai szükséglettel, az éhséggel szemben mondjuk. Az éhséggel az a baj, piaci szempontból, hogy telítődik. akármennyire vagyok jó marketinges, nem tudok beléd diktálni 16 pizzát. Mert a második után elkezd visszafelé jönni. Nem működik. Na de az önbecsülésben az a legjobb, hogy ez nem telítődik. Akármilyen helyzetben vagy, tudok mutatni olyat, hogy van még följebb. Hát nem véletlenül látjuk azt, hogy sikeres emberek járnak pszichológushoz azért, mert nem elégedettek az életükkel. Mindig van jobb, hogyha én azt el tudom érni nálad, hogy mindig a jobbat lássad, akkor az önbecsülésed folyamatosan dudálni fog, hogy szeretnek kielégítést nyerni. És innentől kezdve folyamatosan tudok számodra terméket értékesíteni. Na jó, és a piramis csúcsa az önmegvalósítás. Az önmegvalósítás arról szól, hogy oké, hogy engem elismernek, oké, hogy sikeres vagyok, de én szeretnék más lenni. Szeretnék egyedi lenni. Ez napjainkban egész dominánsan jelenik meg, hiszen ha azt nézzük, hogy milyen termék és szolgáltatás elégíti ki ezt, akkor mit mondhatunk? Az összes olyan dolog, ami egyedi, vagy általam előállított, vagy az én egyéniségemet hangsúlyozza, innentől kezdve azok a márkák, amelyekbe én bele tudok egy picit is szólni, amelyek mondjuk nem tömegterméket gyártanak, a design termékek, design márkák jelenleg sokkal népszerűbbek, mint a jó és megbízható, de tömegtermékek. Mit látunk? Életkor szerint a 15-29 évesek számára jelentősen fontosabb az, hogy különbözzenek másoktól, mint hogy elismerjék őket. A 30-44 éveseknél is ugyanez jellemző. A 45-59-nél kb. Ugyanaz, és a 60 fölött kezdek úgy megbékélni magammal, hogy jó, hát igazából elismernek az jó, mert nem akarok annyira különbözni másoktól. Ezek az emberek, ezek a fogyasztók, akik szeretnének különbözni másoktól, ők hajlandóak többet fizetni az egyedi dolgokért. Sőt, hajlandóak energiát fektetni abba, hogy ők csináljanak valamit. Hogy ők állítsák ezt össze. Itt vannak olyan bútorok, amiket hazavihetsz, és úgy kombinálsz, ahogy te akarsz. Az IKEA új eszközei közül az egyik legjobban az pörög, ami ilyen tweaking, meg hogy mondjam, feltörtem az IKEA típusú dolog, hogy máshogy rendezek be, ez egy fiókos szekrény lenne, de nézzétek, csináltam belőle egy dohányzóasztalt. Sőt, lefestettem, hozzányúltam, én érted dolgozok azon, hogy a bútorgyártó által megcsinált terméket átalakítsam. Mert ettől lesz egyedi. No, foglaljuk össze, hogy akkor mit is hallottunk ma. Ez úgynevezett take home message, tehát mi az, amit érdemes ebből hazavinni. Egyrészt az, hogy marketing nem pusztán reklámozást jelent. Jóval többet jelent annál. A sikeres üzlet a fogyasztók szükségleteinek megértésén alapul, márpedig, hogyha te ezt akarod, akkor értéket kell teremteni a fogyasztó számára. Teremts értéket, és akkor leszel sikeres a piacon. És azért néztük ezeket a trendeket, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a világ változik. Tarts lépést! Ennek a szimpatikus marketinges fiatalembernek a szavaival, Joe Chernoff szavaival zárom az előadásomat. A jó marketing miatt a fogyasztó értékesnek fogja gondolni a céged, a zseniális marketing miatt pedig a fogyasztó értékesnek fogja gondolni magát. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen az előadást, köszönöm megtisztelő figyelmüket is a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva. Dr. Görbe Tamás Ferenc, az STL-TTIK egyetemi adjunktusa tartja meg a Szimmetria mint eszköz a bolygó mozgástól az elemi részecskékig című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!